A Debrecenben éjjel-nappal működő lelkisegély telefonszolgálat önkéntesek jelentkezését várja még a héten. A szolgálat munkatársai segítőbeszélgetés telefonon címmel ingyenes tanfolyamot indítanak márciusban. A képzést elvégzők közül választják ki azokat, akik munkaviszonynak nem számító, karitatív jellegű telefonos segítőmunkát végezhetnek itt. 21 évnél idősebb, érettségizett segítő szándékú emberek jelentkezését várják levélben, önéletrajzzal, az érettségi bizonyítvány fénymásolatának mellékelésével. Rénes Lászlóval, a Debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat vezetőjével Buzás Bori beszélgetett.
Önkéntesek jelentkezését várja a lelkisegélyszolgálat Debrecenben. Egy picit beszéljünk arról, hogy elhangzott az interjú előtt, hogy ezt egy 3 hónapos képzés előzi meg, mielőtt valaki valóban segítővé válhat. Milyen tudásra tehetnek szert ez alatt a 3 hónap alatt azok, akik jelentkeznek?
Ez egy 100 órás képzés, és ez több részből is áll. Van egy 30 órás önismereti csoport, önismereti tréning. Itt természetesen arról van szó, hogy a saját önismeretünket fejlesszük, illetve ránézzünk. Hát ugye 30 óra az nem sok, vannak 100-200 órások, és ugye itt nyilván a képzésnek csak egy része, ezért ez nem olyan hosszú. Van 30 óra elmélet, ami pszichológiai, tulajdonképpen amit a főiskolán, egyetemen általában a bölcsész szakokon tanulnak a pszichológiából, illetve a speciálisan, ami a telefonos munkánál előfordul. Tehát a életkori krízisek, egyéb krízisek, párkapcsolati, és tehát ami általában így interpersonális problémákkal kapcsolatos kérdések, ezt is 30 órába próbáljuk ugye bele zsúfolni, nem könnyű, de azért megpróbáljuk a legtöbbet ezekből, meg a leginkább a telefonos munkához kapcsolódót átadni, és van egy 30 óra, ami telefonos helyzetgyakorlatok, tehát ott már konkrétan olyan helyzetekben próbálhatják ki a beszélgetés vezetést, amit nyilván ezt is elméletben tanulják meg, és akkor gyakorlatban is, hogy hogyan kell különböző beszélgetéseket vezetni. És hát van egy 10 óra, ami egy vizsgára és hospitálásra felkészítés, mert utána vizsgáznak, és a vizsga után pedig hospitálnak. Minden segítő munkában ugye a hospitálás az elhagyhatatlan.
Kik jelentkeznek általában egyébként? Melyik korosztályt lehet a legaktívabban megmozgatni?
Inkább a középkorúak közül is azok, akik már az érettebb középkorúak, akik leginkább már ugye a családi életben is viszonylag felszabadultabbak lehetnek, jobban fel tudnak szabadítani szabad időt. Tehát magyarul olyanok, akiknek már nagyobb gyerekei vannak, vagy a gyerekek ki is repültek, kevésbé vannak még ilyen nagymama, nagypapa feladatok, illetve hát a nyugdíjasok természetesen, azok is több szabadidővel rendelkeznek. Vannak 20-30-as ügyelőink is, de azok jóval kevesebben, mint a 40 fölöttiek.
Kicsit úgy érzem egyébként, hogy lehet meg is kell érni erre a feladatra egyébként, tehát hogy tapasztalat szempontjából jó, hogyha valaki többet élt már.
Igen, tehát a jelentkezésnél is 21 év a korhatár, tehát ugye mindenütt 18 a nagykorúság. Nem tudom, még akkor én nem voltam a szolgálatnak a tagja, amikor ezt így meghozták, hogy 21 év legyen, hogy miért gondolták azt, hogy a 21 év fölöttiek már érettebbek, de egyértelmű az, hogy egy nagyon fiatalnak viszonylag nehéz egy idősebb emberrel beszélgetni, átérezni azokat a problémákat, ami egy idősebb generációt érint, kevesebb élettapasztalata van, és a másik az, hogy a bizalom is nehezebben alakul ki, tehát amikor bajban van, problémája van, és akkor hal egy nagyon fiatal, akkor egy kicsit úgy érzi, hogy lehet, hogy ő nem az a személy, aki pont egy ilyen témában kompetens.
Mennyire élnek egyébként a telefonos segélykéréssel az emberek? Mert azért nyilván segítséget kérni nehéz, ha bajba vagyunk, és az már egy jó lépés, egy jó pont már, ha az ember eljut odáig, hogy de szükségem van rá. Nyilván egy kicsit a telefon az még mindig egy picit személytelenebb, talán ezért kérdezem, hogy bátrabban mernek telefonos segítséget kérni az emberek?
Így van. 1953-ban, amikor a legelső lelkisegély telefonszolgálat alakult Londonban. Ott is azért alakult meg, mert azt tapasztalták, hogy sokkal könnyebb arc nélkül anonim módon segítséget kérni. Vannak emberek, akik ezt természetesnek veszik, hogyha problémájuk van, akkor valakihez fordulhatnak. Viszont nagyon sokan szégyelik, vagy úgy érzik, hogy mások nem fogják megérteni, vagy gyengének. Például a férfiaknál nagyon jellemző ez, hogy az gyengeség jele, és akkor nem szabad mutatni, hogy problémám van, pláne nem is illő róla beszélni, és ezért a telefon ilyen szempontból sokkal jobb. Egyrészt bármikor elérhető, a nap 24 órájában ingyenes, tehát nem kell hozzá tajkátja, semmi, el tudja mondani névtelenül, hogy mi a problémája.
Mik a leginkább előforduló problémák?
Az első helyen az a csúnya interpersonális problémák, ugye ez a csúnya kifejezéssel, tehát az emberek közötti konfliktusok. Tehát ez lehet párkapcsolati, házassági, gyerekszülő, szülőgyerek, tehát egy munkahelyi, tehát leginkább ezek azok, amik nagyon frusztrálják az embereket, hogyha nem tudják ezeket a problémákat megoldani, vagy feldolgozni, és ezek azok, amikkel talán sokkal nehezebb keresni valakit, akivel ezt megbeszélhetné. És hát persze ott van a magány is, tehát második helyen ugye, tehát a magány áll egyértelműen. Tehát akiknek vannak szociális kapcsolatai, azok abban konfliktusok vannak, akinek meg nincsenek semmi, azoknak meg a magány a feszítő. Nagyon sok idős ember, nagyon sok szülőt megvisel az, hogy a mobilitás nagyon megnőtt, tehát most már nagyon sokan nem is országon belül költöznek el gyerekek, hanem külföldön dolgoznak, külföldön tanulnak, így a szülők egy kicsit magára maradnak. Természetesen ez egy ilyen generációkon keresztül ívelő dolog, hogy mindig a szülő azt gondolja, hogy ha majd ő idős lesz, akkor támaszkodhat a gyerekeire. Ez mindig is így volt, tehát a családnak volt egy ilyen szerepe is mindig, és hát amikor 2-3 gyerekből egy sincs helyben, hanem egyik külföldön van, másik Budapesten, harmadik mondjuk Debrecenből Dunántúlon él, ott alapított családot, oda köti minden, akkor jönnek ezek a dolgok, hogy hát halasztások, megyünk majd, nem tudom, jövő héten, közben jött valami gyerekbeteg lett, akkor majd később megyünk, és akkor ezek természetesen azt az érzés ott van, hogy hát én egyedül vagyok hagyva, vagy az a fájdalom, hogy keveset tud találkozni a gyerekeivel, unokáival.
Kérdezni, mert egyébként, hogy lehet arról beszélni, hogy mit lehet ilyenekkor tanácsolni, vagy mondani, vagy ez mindig helyzetfüggő, vagy egy-egy történetfüggő, hogy mit mondhat a segítő?
Igen, ez történetfüggő. Legtöbbször egyébként konkrét tanácsot nem tudunk adni, tehát mindenkinek a saját élethelyzetében önálló döntése van, és én nem befolyásolhatom olyan szinten, hogy azt mondjam, hogy ezt vagy azt tartom jobbnak, és azt csinálja. Tehát mindenképpen, ha a beszélgetés során el akar jutni a hívó egy döntéshez, egy döntésig, akkor abban kell segítenem. De téves elgondolás az, hogy egy beszélgetés valamilyen döntést, vagy valamilyen konkrétan elhatározás, vagy valami ilyesmit jelenthet, az csak egy elindító. Tehát azt szoktuk mondani, hogy mi egy úton a hívóval egy pár lépést teszünk meg, és aztán utána az, hogy a további lépései mik lesznek, azt már ő neki kell eldönteni. Hogyha olyan jellegű problémája van, akkor tudjuk azt megajánlani, hogy ilyen szervezethez, vagy egészségügyi ellátásba, vagy bárhova fordulhat, tehát hogy a további lépéseket meg tudja tenni, de konkrétan nem tudunk így, nem is lenne illő vagy hatásos, hogyha azt mondanánk, hogy már pedig ez a jó út.
Vannak visszatérő hívók, és lehet-e, hogy valaki mindig ugyanazt a segítőt kérje esetleg, mert úgy érzi, hogy vele tud jobban dűlőre jutni egy-egy kérdésben, vagy ez teljesen ilyen adhok?
Nem, erre nincs mód, a rendszer úgy van kialakítva, mint általában mondjuk a call centerekben, tehát hogy mindig máshova irányítja a hívást, hogy kiegyenlítő legyen a különböző ügyelők közötti, meg napszakokban is ugye más hívás hívás szám van, tehát vannak napszakok, amikor sokkal több hívásunk van, tehát erre muszáj egy olyan algoritmus, ami ezt szabályozza. Éppen ezért nem lehet tudni, hogy találkozok-e még ezzel a hívóval. Ha igényli, természetesen visszahívhat minket, egy másik ügyelővel meg tudja beszélni azt, hogy azóta mi történt, amióta beszélt egy előző ügyelővel. Tehát, hogyha ott valamilyen elhatározásra jutott, vagy valami, és akkor ezt meg akarja beszélni újra velünk, akkor ez most jó volt, vagy hatásos volt, vagy mit szeretne továbbiakban lépni. Tehát ez teljesen természetes. Sajnos ez nem megoldott, de a telefonos segélyvonal nem is erre való. Tehát nem egy ilyen gondozásra, tehát egy ilyen, ha ilyen jellegű igénye van, akkor igénybe veheti a családsegítő szolgálatot, vagy ha olyan komolyabb elakadásai vannak, akkor akár pszichoterápiára is tud menni.
Hogy képzeljük el egyébként ma már, gondolom, a mobiltelefonok világában mindenki, aki a tagja, aki segítője, ugye a lelki segédtelefonos szolgálatnak, ő otthon kapja a hívást, vagy egy helyre megy mindenki, mint egy munkahelyre? Tehát most ezt hogy képzeljük el a mai világban?
Igen, hát a alap az, hogy szolgálati helyiség van, és a szolgáltat az ügyeletben kell ellátni. Ennek számtalan előnye és szakmai fontossága van. Viszont amikor beütött 2020 márciusában a COVID, akkor érezhető volt, hogy egyrészt meg fognak nőni a hívások, tehát a megbetegedés, de nem csak a megbetegedés, hanem az izoláció miatt is. És hát ha közülünk is valaki megbetegszik, és mondjuk előző éjszaka ügyelt az ügyeleti helyiségbe, akkor most mit fogunk csinálni? Tehát oda napi 24 órában váltásban ugye nem lehet, tehát, és akkor országosan megoldottuk a home office, tehát hogy otthonról tudjanak ügyelni az ügyelők, de elsősorban mindenképpen a szolgálaton belül ügyelet az, ami klasszikus, kereken 50 év, mert tehát a debreceni szolgálat 1970-ben alakult, ez volt Magyarországon az első szolgálat, és 2020-ig 50 évben keresztül ugye szolgálati helyiségben ügyeltek az ügyelők.
És most is így van egyébként? Talán most már azért a COVID elcsitul, tehát most is visszatérnek a szolgálati helyre?
Igen, eleinte ez egy idegen dolog volt, de aztán az igazság, hogy megszokták az önkénteseink ezt, és most ugye azon vagyunk, hogy minél inkább visszatérjünk a szolgálatba, tehát még sokan vannak azok, akik otthonról ügyelnek. Természetesen ehhez az kell, hogy otthon meglegyen az a kellő feltétel, tehát legyen egy olyan szoba, ahol az ügyeletet el tudja látni, nincs ott senki, ugye nyilván a titoktartás miatt is fontos, másrészt, hogy semmilyen zaj ne szűrődjön be. Ez nálunk egy nagyon fontos dolog, hogy ha valaki ilyen mélyen elkezd beszélni, és akkor valami háttérzajt hall, az megbonthatja azt a akkori kialakult bizalmat, tehát elvonja a figyelmet, vajon akkor most mit csinál, vagy hogy milyen környezetbe lehet, tehát hogy ezeknek teljesen neutrális, semlegesnek kell lennie, tehát hogyha valaki ezt meg tudja otthon teremteni, akkor a home office ez nagyon jól tudott működni.
Mikor ugye van ez a 3 hónapos képzés, gondolom ott azért kiszűrik azt, hogy ki alkalmas erre a feladatra, mert nem mindenkinek a pszichéje feltétlenül elég erős ahhoz, hogy elviseljen annyi akár fájdalmat, amennyit egy ilyen szolgálat alatt kaphat, amivel találkoztat a hívókon keresztül.
Így van. Tehát először egy személyes interjúban találkozunk a felvételizőkkel, ott elbeszélgetünk vele, illetve a pszichológiából jól ismert coping tesztet, a megküzdési tesztet töltetjük ki. Ugye azt is azért, hogy a személyiségében mennyire vannak olyan pontok, amire támaszkodhat. Tehát ez egy szűrő, és aztán utána rögtön az önismereti csoporttal kezdődik a képzés, és ott azért kijöhetnek olyan problémák, amik esetleg ezt befolyásolják. Nem kell ilyen nagyon rosszra gondolni. Például olyan, hogy valaki egy viszonylag nem régen elvesztett valami szerettét. Tehát olyan családtagot, akihez nagyon kapcsolódott, nagyon fájdalmas volt a gyász, és úgy érzi, hogy ő már túljutott ezen a gyászon, és amikor erről szó van, akkor egyszerűen előtör belőle újra. Tehát még nincs teljesen feldolgozva. Egy ilyen kedves önkéntest nem lehet kitenni annak, hogy odaültetjük a telefon mellé, és esetleg pont jön egy olyan, és nagyon sokszor volt olyan, hogy 10-15 évvel ezelőtti pont olyan gyászhívásnál egyszerűen a hideg futkosott az ügyelőnek a hátán, mert annyira hasonló volt a probléma, tehát a halálesettel kapcsolatos környezet és egyéb történések, hogy nem volt könnyű neki azt a beszélgetést lefolytatni, pedig már nem is tudom, tizenvalahány éve történt az a szomorú esemény az életében, és így ez mondjuk, ha még frissebb is, és még kevésbé van feldolgozva, akkor ezzel csak átunk neki.
Hány ügyelővel dolgoznak egyébként Debrecenben?
Hát most 21 ügyelőnk van, és ehhez várnánk még legalább olyan 5-6 ügyelőt, új ügyelőt, akik be tudnának állni, és akkor könnyebb lenne az ügyeleti beosztást megcsinálni. Nálunk elég rugalmas, tehát havi két-három ügyeletet várunk el, hogy vállaljanak az önkénteseink, viszont azt, hogy azt mikor vállalja, az már az ő döntése, tehát előre tervezhető lehet a hétköznapja, a család élete munkájához, hozzá tudja illeszteni azt, hogy mikor ügyel. Amitől egy kicsit el szoktak riadni a jelentkezők, ez a 12 órás ügyelet, amiben éjszaka is 12 óra van. Én azt szoktam mondani, hogy így persze, aki még soha nem csinált ilyet, az megijed ettől, és azt mondja, hogy fú, hát ez piszok nehéz, és hát akkor hogy fogok én másnap dolgozni, ha én éjszaka ügyeltem, és mindig azt szoktam mondani, hogy ez már 50-valány éve így van, és eddig még senki nem volt olyan, aki ettől kibukott volna fizikailag, vagy mentálisan, vagy szellemileg, vagy bármilyen szinten, tehát hogy rá lehet állni. Tehát ugyanúgy, mint aki három műszakban dolgoz, én se tudnám elképzelni azt, hogy én három műszakban dolgozzak, de hogyha rákényszerülnék, valószínű, hogy rá tudnék állni arra, hogy egy éjszakai műszakban is aktívan tudjak dolgozni.
Meg azért egy hónapban mondjuk egy vagy két éjszakáról van szó, nem?
Így van, mert a hétvége nappalokon is önkéntesek ügyelnek, illetve ünnepnapokon is gyakorlatilag választhat nappali ügyeletet is hétvégén, és akkor mentesül az éjszakától. Akiknek mondjuk például olyan munkahelyük van, hogy nagyon korán kezdődik a munkaideje, azok például rendszerint szívesebben vállalják a hétvégi ügyeleteket.
Meddig lehet jelentkezni, és hol?
Ezen a héten még bármikor elküldhetik az önéletrajz és a bemutatkozó levelet. Én most a saját e-mail címemet adnám meg, ugye le volt ez írva a hirdetésbe, de túl bonyolult lenne. Az én e-mail címem roppant egyszerű, az én nevem, ékezet nélkül, renes.laszló@gmail.com. És akkor erre, hogyha elküld egy önéletrajzot, illetve még ami feltétel a 21 év korhatár mellett az érettségi, tehát hogy azt még elvárjuk, hogy valakinek legalább érettségie legyen. Március elején indul a képzés, addig interjúztatunk, tehát addig a jelentkezőkkel a beszélgetéseket lefolytatjuk, tehát még belefér.
A Debrecenben éjjel-nappal működő lelkisegély telefonszolgálat önkéntesek jelentkezését várja még a héten. A szolgálat munkatársai segítőbeszélgetés telefonon címmel ingyenes tanfolyamot indítanak márciusban. A képzést elvégzők közül választják ki azokat, akik munkaviszonynak nem számító, karitatív jellegű telefonos segítő munkát végezhetnek itt. Az elmúlt percekben Rénes Lászlóval, a debreceni lelkisegély telefonszolgálat vezetőjével beszélgettünk.